Folytatódik a Hordó minta. A második részben továbbra is Fiát Attilát hallják a borpiaci trendekről. A nemzetközi borakadémikust Kovács András István kérdezte.
Hát ugye, ha Balatonról beszélünk, akkor az öt borvidék, sőt, a régiót nézzük, akkor Somoló is oda tartozik, tehát akkor hat. Tehát akkor elképzelhető, hogy hat borvidék bizonyos kategóriájú boraiban csak olasz üzlinget találunk? Nem túl szűk ez a keresztmetszet?
Hát itt most ugye arra beszélünk, hogy bizonyos kategóriájú boraiban. Tehát én nem tettem le az álláspontomat még egyik mellett sem. Én csak azt látom, hogy amikor van egy ilyen döntési szituáció, akkor érdemes megnézni a végleteket. Tehát érdemes megnézni azt, hogy mi történik akkor, ha csak egy szőlőfajtával dolgozunk, illetve mi történik akkor, hogyha megengedjük ezeknek a borvidékeknek, és azon belül most ugye már települések, ha hegybornál már településekről beszélünk, tehát már Csopakról is, meg Badacsonyról is, meg Füredről akár, meg Dél-Balatonról, tehát itt most már azért nagyon sok településről beszélünk, hogy megengedjük nekik, hogy behozzanak 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, csak ugye akkor már elkezdődik pontosan az a fajta alkudozás, vagy vita, hogy most akkor mindenhol ugyanaz a 3 mehet be, vagy minden településen azt mondjuk, hogy csak 3 mehet, de akkor az a 3 lehet bármi. Ha ezeket végig gondoljuk, akkor látni fogjuk, hogy annak milyen hatásai lehetnek, és akkor lehet, hogy inkább visszamegyünk, és azt mondjuk, hogy legyen olasz rizling. Egyébként azt gondolom, az olasz rizling azért nem egy rossz gondolat, mert nyilván egy domináns szőlőfajtája a vidéknek, és azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha ez is marad, tehát nem fogjuk felváltani más szőlőfajtákkal. De ugyanakkor azért délen jóval kevésbé jellemző, mint északon. És ugye a délen nagyon sok fajtával dolgoznak, tehát miért ne gondolhatnánk, hogy ez egyfajta pozitív, de indirekt, hogy mondjam, kisebb fajta kényszer vagy iránymutatás, hogy érdemes lenne ott is többet foglalkozni az olasz rizlinggel?
Hát ugye kérdés, hogy a termelők mennyire vállalják be, hogy ugye átalakítják az ültetvényeiket, mert ugye hektárra viszonylag kevés, vagy jóval kevesebb olasz rizling van a Balaton déli partján, mint az északin.
Ez így van, de hát én erre szoktam azt mondani, hogy erről szól az indirekt utalás ezzel, hogy létrehozunk egy rendszert, amihez lehet csatlakozni, de nem kell. De én azt gondolom, hogy ha valaki látni fogja, hogy ez működik, és ez olasz rizlinggel működik, akkor el fog rajta gondolkodni, lehet, hogy neki is érdemes lenne olasz rizlinggel dolgoznia. Amíg ez nincsen, addig nem fog rajta elgondolkodni, ha meg valami fajta adminisztratív erőszakkal próbáljuk őt rávezetni, az meg még rosszabb. Ezek szerintem nem működnek. Én szerintem ez működik, hogy létrehozunk valami olyan csoportosulást egy közös cél érdekében, ami ha tényleg működik és sikeres lesz, akkor az a siker az másokat is oda fog vonzani, és át fogják gondolni, hogy érdemes esetleg áldozatokat hozni azért, hogy én is abba a csapatba tartozhassak. Mert ugye nyilván azt várjuk ettől, hogy ez a fajta klasszifikációs rendszer és a hozzátartozó minőségbiztosítás jobb borokat fog szülni, minden egyéb változatlansága mellett, és ez viszont azt jelenti, hogy ez adja meg azt a lehetőséget, nyilván, hogy árban is ezeknek a boroknak az árai emelkedni, tehát az árak elindulhatnak fölfelé. Ha az árak elindulnak fölfelé, azért az azt gondolom, hogy elég vonzó lesz mások számára is, hogy lehet, hogy valamit akkor ezek jól csinálnak.
Hát ugye a vásárlók szempontjából nem a legjobb, ha elindulnak az árak fölfelé, vagy igen, mert akkor azt jelenti, hogy a minőség is emelkedik. Mi a jó a vásárlónak, hogyha emelkednek az árak? Talán nem annyira.
Hát én szerintem az, hogy sosem az a kérdés, hogy önmagában az árak, hanem az a kérdés, hogy az árértékarány hogyan változik. Tehát, hogyha ha én egy rossz bort kapok 1000 forintért, akkor lehet, hogy 2000 forintot szívesen kifizetek egy jó borért. Tehát önmagában ez azt gondolom, hogy ez így működik. Tehát itt elsősorban arról beszélünk, hogy ezzel a rendszerrel egy minőségi emelkedés várható, és nyilván a borászok azt szeretnék, hogy a magasabb minőséget magasabb áron lehessen értékelni. Ha azt a fogyasztók el is fogadják, mert ez erről szól, hiszen a fogyasztók nem fogadják el, akkor nincs jelentősége, de ha elfogadják ezt a fogyasztók, akkor ez sikeres. Tehát azt gondolom, hogy ez mind a két oldalon ott van, tehát ez megint csak nem egyfajta kényszer. Ha csak valaki, én ezt mindig el szoktam mondani, Tokaj meg egyéb területek kapcsán, szóval azt gondolom, hogy attól leszünk a világ leghíresebb, hogy mi vagyunk a legdrágábbak, ez nem egy túlságosan jó ötlet, hiszen világ legdrágább borát csinálni a lehető legkönnyebb, papír meg ceruza kell hozzá, csak rá kell írni egy nagy számot egy borra, és már is a világ legdrágább borra. Főleg, ha nem számít, hogy eladtuk-e, akkor meg végképp nagyon egyszerű megcsinálni. De ahhoz az kell, hogy hosszú távon a fogyasztók is visszaigazolják, hogy hajlandók annyit fizetni érte, na akkor van kész a feladat. És itt nyilván ezek az összefogások, ezek pont ezért vannak, hogy kiemelkedjenek a magas minőségű borok a legjobb termelőktől, és akkor nyilván ez együtt járjon azzal, hogy az egész borvidéknek a megítélése is pozitívan változik, ami azt jelenti, hogy magasabb áron kelnek el a termékek.
És a magyar piac, a magyar vásárló erő, az hogyan áll ebből a szempontból? Itt, ugye az elmúlt években elég sok piackutatást, vagy több piackutatást végeztek, és szinte mindegyik, vagy talán mindegyik ugyanazt az összeget hozta ki, hogy átlagosan egy magyar vásárló 800 forintot, még egyszer mondom, 800 forintot fizet egy palac borért. És ez nem nagyon emelkedett az utóbbi időben. Ez akkor mennyire teszi lehetővé ezt? Ad-e mozgásteret ilyen szempontból?
Ezek a számokkal az a baj, hogy ezek nagyon keveset mondanak. Vagy ez egy átlag szám, mert akkor én visszakérdeznék, és a sörért fizet-e többet? Igen, például. És akkor már is van egy érdekesség, hogy miért hajlandó többet fizetni a sörért, mint a borért. Tehát azért azt kell látni, hogy a vásár...
Bocsánat, azért 800 forintos vagy annál drágább sör viszonylag kevés, hogy tudomásom szerint. Vannak bizonyos különleges sörök, de azért nem ez az általános.
Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy az átlag, arról volt szó, hogy ez a 800 forint stagnál. De hogyha más termékeknél megnövekszik, akkor valamit elrontottunk. Mert más termékekért hajlandók egyik évről másikra többet fizetni, a borért meg nem, akkor gond van. És én nem tudom, tehát én nekem sajnos, meg egyébként szerintem Magyarországon ezek a statisztikák nagyon hiányosak, én nagyon szívesen olvasnék ilyeneket, mert elég jól tudok bennük olvasni, de én nem látok, vagy ritkán jutok hozzá ilyenhez, de amikor látok ilyeneket, akkor számomra mindig a dinamika a lényeg, hogy hogyan változik valami. És most legutóbb például láttam egy nemzetközi kereskedelmi láncnak, egy magyarországi kereskedelmi láncnak a számadatait, amiben néhány kiemelt borvidéknek voltak bent a fogyasztási adatai az elmúlt két vagy három évre vonatkozóan, az például már nagyon érdekes dolgokat mutatott. Tehát az pontosan mutatta azt, hogy bizonyos borvidékek hogy öregednek el, hogyha egy korfát rajzolunk a fogyasztás alapján, a 18-tól a 65 pluszat, tehát a 18 plusztól a 65 pluszig négy részre volt fölbontva a fogyasztó, voltak fölbontva a fogyasztók, akkor egyértelműen azt lehetett látni, hogy bizonyos borvidékeken a 65 év felettiek képezik a nagyságrendi fogyasztást, tehát ott a legnagyobb a részarányuk, miközben a fiataloknál teljesen pozíciót veszítenek. És ez önmagában, független attól, hogy milyen átlagokról beszélünk, önmagában ez a tendencia, ez rémisztő bizonyos borvidékekre nézve, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki a most 50 év alatti szegmensben piacot veszít, akkor ez 5-10 év múlva tulajdonképpen egészen elképesztő hátrányba fogja sodorni az adott borvidéket, ha ezen nem változtat. Ugyanígy ennek ellenkező azok, akik fölismerték azt, hogy igenis építeni kell az utánpótlást, azokat a fogyasztókat, akik az adott borvidékhez vonzódnak, és ezért elkezdtek a fiatalok irányába nyitni, ott nagyon-nagyon világosan lehet látni viszonylag rövid idő alatt azt, hogy ez megtérül, és elképesztő sok néhány esetben kétszámjegyű növekedést produkálnak.
Ennyire működik ez az életkori sajátosság? Az ember ugye elsőre azt gondolná, hogy a bor az bor, a jó bor az jó bor, és a jó bort az, aki nyitott rá, az szívesen vásárolja és fogyasztja. Ezek szerint ez nem így van.
Ez nem így van. Egyáltalán nem így van. Tehát én megkérdezem, hogy melyik az a boros marketing kampány, vagy rendezvény, ami a fiataloknak szól. Nagyon kevés van. Tehát még a bornál még mindig az van, hogy leborolunk meg, tehát ezek az avit régies dolgok vannak, hogy a szent, meg leülünk a falá, meg az öreg bácsi, meg a szoknyás nénik, meg az asszonykórus, meg a nem tudom, még mindig ezzel próbáljuk eladni, hogy miből gondoljuk, hogy egy 16 évesnek, aki nem sokára majd ihat bort, vagy egy 18 vagy egy 20 évesnek, ez vonzó lenne. Be lehetne vonni olyanokat, akik viszont el fognak menni a koktélok irányába, el fognak menni a másfajta italok irányába, és elveszítjük őket. Mert nem, nekik a bor nem fog jelenteni már semmit. Rengeteg ilyen van. Tehát az Egyesült Államokban 16 éves kortól kezdik mérni a fiataloknak a fogyasztási szokásait, tehát nem az alkoholhoz való viszonyát, vagy a borhoz való viszonyát, csak a fogyasztási szokásait, azért, hogy 5 év múlva, ugye ott 21-től lehet inni hivatalosan, hogy 5 év múlva mire lehet készülni, tehát mi az, amire ők fogékonyak lesznek, hogy kell nekik majd bort eladni, mivel kell eladni. Ilyen részletekbe menően gondolkodnak ezen. Mert hogyha az derül ki, hogy valószínűleg akkor a nem tudom, barna, újrahasznosítható papír csomagba csomagolt bor lesz a trendi, mert ezek a srácok mindent ebből fognak fogyasztani, most csak mondok egy extrém példát, akkor abba fogják belerakni. Mert miért kéne ragaszkodni olyan dolgokhoz, amihez mi hozzászoktunk, meg a nagyapáink hozzászoktak, de a gyerekeink vagy az unokáink már nem biztos, hogy ehhez vannak hozzászokva. Ettől még azt a terméket el lehet adni, csak lehet, hogy másképp kell becsomagolni. Nálunk nagyon sokszor ez a probléma, én a Tokaji Asszunál én ugyanezt láttam problémának, hogy pont ellenkező oldalról, hogy bele akarunk nyugodni abba, hogy hát Istenem, ez így van, most már nem isznak bort, vagy nem isznak édes bort az emberek, és ez már így is marad az idők végezetéig, és ezért ezt lehúzhatjuk a dolgot. Miközben van egy szenzációs termékünk. Lehet, hogy csak be kéne csomagolni másképp, lehet, hogy csak a gasztronómiában másképp kéne tálalni. Tehát szóval egy csomó minden van, amivel el lehet érni azt, hogy újra trendi legyen ugyanaz a termék, de az, hogy ha mindent ugyanúgy hagyunk, és beletörődünk abba, hogy ez ennek vége van, akkor egy idő után nagyon komoly problémánk lesz.
Fiát Attila nemzetközi borakadémikust hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és Benne Seres Gerdát hallották.